Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! Ezen a héten két olyan előzetes döntéshozatali ítéletet is be fogunk mutatni, amely magyar bíróságok által előterjesztett kérelem alapján született. Mindkét ügy olyan jogterületet érint, amelyben a hazai bíróságok gyakran fordulnak a luxemburgi bírósághoz. Az egyik a devizahitelekkel, a másik a bevándorlási politikával foglalkozik. Emellett, harmadikként, egy belga ügyben hozott ítéletről is beszélni fogunk, amelynek a tárgya szintén a bevándorlási politika volt. Az Axfina ügyben a győri ítélőtábla terjesztett előkérelmet az Európai Bírósághoz, amelyben a devizahitelszerződés tisztességtelennek nyilvánítása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények felől érdeklődött. A luxemburgi bíróság április 27-én hirdette ki az ítéletét. Mi volt az eljárás ténybeli és jogi háttere, és miért volt szükséges az Európai Bíróság megkeresése ebben az ügyben?
Én is üdvözlöm a hallgatóinkat. Egy magyar üggyel kezdjük tehát, amely fontos ügy, devizahitelezéshez kapcsolódik. Még akkor is fontos, ha a devizahitelezés egyébként az annak az európai joggal összefüggő aspektusai már nagyrészt elrendeződtek, de mégis vannak még olyan vonalak, amelyek tovább mennek. Másrészt pedig azért érdekesek ezek az ügyek általánosságban, mert például Lengyelországban még nem rendeződött olyan mértékben a devizahitelezéssel összefüggő uniós jogi problémák kérdésköre, mint Magyarország tekintetében. Tehát Magyarország tekintetében is annyit emlékeztetőül elmondanék, több probléma is volt a devizahitelekkel, most arra fogunk csak koncentrálni, amelyben a jelen ügyben felmerült. Az volt a tisztességtelen szerződési feltétel a devizahitel szerződésben, hogy az árfolyam kockázatot nem megfelelő módon tüntették fel. Ez egyébként többnyire az autós hiteleknél volt, tehát a gépjárművásárlás céljából nyújtott devizakölcsönöknél, a lakáshitelkölcsönöknél információim szerint nem jelentett ez különösebb gondot a magyar bankrendszer számára, ott ezt a feltételt, az árfolyam kockázat tényét általában megfelelő módon közölték a bankok a fogyasztókkal. Gépjárművásárlási szerződéseknél ez nem mindig volt így, és ez az ügy is egy olyan szerződés volt, és itt korábban már megállapításra került, hogy az érintett devizahitel szerződésnek az árfolyam kockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen volt, ezért a szerződés érvénytelenségét már ki is mondta korábban egy magyar bíróság, és most ugye az szerződés érvénytelenségének a jogkövetkezményeiről van szó. Ez egyrészt azért kerül szóba, mert nem lehet a szerződést csak úgy megszüntetni, mert nyilván a felek között egyrészt korábban állt fönt jogviszony, másrészt pedig a magyar jogalkotó maga is egy olyan megoldást fogadott el a devizahitel törvényekben, amely a devizahitelekkel kapcsolatos igényérvényesítéseknek azon a körét, amit a magyar jogalkotó nem rendezett, ahhoz a feltételhez kötötte, hogy lényegében a jogkövetkezménye az érvénytelenségnek az legyen, hogy érvényessé kell nyilvánítani ezeket a szerződéseket. És most arról volt itt szó, hogy ezeket hogyan kell érvényessé nyilvánítani. Miért kell érvényessé nyilvánítani? Sokszor azért, mert a fogyasztónak egyébként nem állna érdekében, hogy a szerződés megszűnjön, hisz azonnal esetleg vissza kellene fizetni a kölcsönt, amely számára méltánytalan is lehetne. Másrésztről viszont ugye az is méltánytalan lehet, hogyha érvényessé nyilvánítják, és ezzel e körül forgott ez az ügy, hogy a magyar jogalkotó által megadott jogszabályi keretrendszeren belül a Kúria konzultációs testülete 2019. júniusában egy állásfoglalást fogadott el a magyar bírói gyakorlat számára, nem kötelező állásfoglalást, ez fontos, de mégis a Kúriától származik, amelyben a Kúria az ilyen devizahitel szerződésekkel kapcsolatban, tehát ahol például az árfolyam kockázat tisztességtelen módon fogyasztóra történő áthárítása miatti érvénytelenség esetén a szerződést érvényessé nyilvánításának a módozatait tárgyalta, és két ilyen módozatot ajánlott a magyar bíróságok figyelmébe. Egyrészt az egyik az, hogy az árfolyam kockázat a bankokon marad a szerződés egész időtartamára, legalábbis addig, amikor ez a döntés az érvényessé nyilvánításról megszületik, illetve ameddig Ugye a magyar jogalkotó ezt rendezte jogszabályi úton az árfolyamok kérdését, illetve forintosította a devizahiteleket. A jogalkotó által nem szabályozott kérdésekre a szabályozásnak az időbeli hatálya alól kieső, tehát a korábban megtörtént viszonyokra a felek között ezt a gyakorlatot rendelték volna alkalmazni, és itt az egyik megoldás ugye az volt, hogy a szerződés kirúgó pénznemévé a forint váljon, mégpedig forint kamattal együtt, ami hozzáadódna egyébként a szerződés eredeti devizakamatához. A másik megoldás pedig az, hogy ott nem változna a kamatszint, viszont az eredeti árfolyam kockázatot, ami ugye a fogyasztón volt, részben a bankra hárítanák át, még azon túl is, amit a jogalkotó egyébként jogalkotási úton meglépett. Tehát ezt a két lehetőséget vázolta fel a kúria a magyar alsóbb bíróságok számára, mint az érvényessé nyilvánítás módozatait, és a kérdés az volt ebben az ügyben, hogy a kúriának ez az állásfoglalása összhangban van-e a tisztességtelen szerződési feltételek tilalmáról szóló uniós irányelvvel.
Hogyan érvelt, és milyen ítéletet hozott a luxemburgi bíróság?
Az előbb elfelejtettem mondani, hogy a győri ítélőtáblától jött egyébként ez az ügy, egy egészen magas fokon eljáró magyar bíróságtól, és a luxemburgi bíróság először egy fontos megállapítást tett, mégpedig szétválasztotta egymástól, ugye itt beszéltünk érvényessé nyilvánításról, itt olyan szerződésekről beszélünk, így érvényessé nyilvánítás esetén, amelyek valahogy még tovább élnek, tehát ugye bennük volt ez a tisztességtelen szerződési feltétel, és ennek ellenére később, a jövőben haladva, előre haladva tovább élnek, és továbbra is joghatásokat fejtenek ki. A bíróság kimondta, hogy ezekre az ügyekre vonatkozik csak az ítélete, ez azért fontos, mert a jelenlegi ügyben volt egyébként egy olyan elem is, hogy esetleg a szerződés már megszűnt létezni, mert valamelyik fél ezt korábban felmondta. Ugye akkor másik aspektusa kerülne elő a jogkövetkezményeknek, mégpedig az, hogy a szerződés megszűnésének az időpontjáig, a szerződés megkötésének az időpontjától, ugye érvénytelen a szerződés, elvileg akkor ott nem történik semmiféle, úgymond felek elszámolnak egymással, és akkor mindenki megkapja azt, amit teljesített, és vége a szerződésnek, csak hogy ugye a fogyasztó a bank pénzét használta valamennyi ideig, és akkor azt is rendezni lehetne. Ebben az ügyben erről nem volt szó, de erről van már más ügyek az Európai Bíróság előtt, itt majd lesznek közeljövőben is érdekes döntések. Itt most arról van szó ebben az ügyben, hogy még nem az elszámolásról, tehát hogy a korábban fennállt jogviszonyoknál jár-e kamat az érvénytelenség után, vagy nem, stb., hanem itt kimondottan arról, hogy megy tovább a szerződés, mert érvényessé nyilvánítják, és hogy ezek az érvényességi nyilvánítási módozatok, amelyeket a kúria megállapított, ezek megállnak-e az uniós jog követelményeinek a fényében. Tehát ez volt az első dolog, ez fontos megemlíteni az Európai Bíróság, amit ebben az ügyben kimondott. És utána rátért végül a lényegi kérdésekre is, visszautalt először is a korábbi ítélkezési gyakorlatára, hogy a bíróságok a tisztességtelen szerződési feltételt, tehát ha kiesik egy ilyen feltétel a szerződésből, és emiatt a szerződés is egyébként érvénytelenné válna, nem egészíthetik ki a szerződést a szóban forgó feltétel tartalmának a módosításával, és ezért a kúriának az állásfoglalásában fogalmazott megoldás sem fogadható el, mert az pont ezt teszi, tehát a bíróság szerint. Tehát a szerződés vonatkozó feltételét lényegében átírja, ahogy volt itt az árfolyam kockázat, az megdőlt, és akkor a kúria behelyettesítette két olyan megoldással, amely ezt a megdőlt szerződési feltételt végül is helyettesíteni, és a szerződést ezáltal érvényben tarthatóvá tehetni. Csak hogy ez az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával nincs összhangban, mert ezt már korábban kimondta már több mint 10 évvel ezelőtt, hogy ilyen esetekben a Nemzeti Bíróság nem egészítheti ki, nem módosíthatja a megdőlt szerződési feltételt. Amit tehetne egyébként ilyen esetekben az, hogy a nemzeti jog egy diszpozitív rendelkezését beépíti a szerződésbe, de azt is csak akkor, hogyha ezáltal a fogyasztót valamilyen jelentős érdeksérelemtől úgymond menteni meg. De ilyen esetekben is, és ezt most a bíróság szintén megállapította ebben az ítéletében, a Nemzeti Bíróságnak figyelnie kell arra, hogyha egy diszpozitív rendelkezést a nemzeti jogból beépít egy megdőlt szerződési feltétel helyére, akkor azt egy az egybe kell tennie, és nem lehet még jogalkalmazási úton ezt a diszpozitív rendelkezést így meg úgy kiegészíteni, módosítani, és aztán úgy beépíteni a szerződésbe, a beépítésnek közvetlenül kell történnie. Ezek voltak a fő következtetések, és a végkövetkeztetés pedig az volt, hogy ez a kúria által elfogadott állásfoglalások nem voltak összhangban az irányelvvel, mert az előbb említett követelményeknek nem feleltek meg, így most ugye a kúrián a sor, hogy az Európai Bíróság döntése nyomán megtegye a megfelelő lépéseket azért, hogy a magyar jogalkalmazásban olyan iránymutatások legyenek, amelyek az irányelvvel összhangban vannak.
Másik magyar ügyben, amelynek a szokásos neve MD, a fővárosi törvényszék tett fel kérdéseket a harmadik országbeli állampolgárok kiutasításának feltételeivel összefüggésében, és az Európai Bíróság április 27-én hozott ítéletet. Milyen előzmények után kellett az eljárás felperesének elhagynia a Magyarországot, és mik voltak a fővárosi törvényszék kérdései?
Ezt az ügyet szélesebb összefüggésében lássuk, el kell, hogy mondjam, hogy nem ez az egyetlen ügy, amely ebben a kérdéskörben Magyarországról az Európai Bíróság elé érkezett, itt volt egyébként már korábbi döntés is. Mindig harmadik ország polgárairól van szó, de akik különböző jogcímen tartózkodnak Magyarországon, lehetnek menekültek, lehetnek itt élő házastársukra vagy kiskorú gyermekükre tekintettel Magyarországon tartózkodók, vagy más módon Magyarországon tartózkodók, aztán később lett itt házastársuk vagy gyermekük, tehát különböző személyekről van szó, a közös bennük, hogy mindig harmadik ország polgárai, és mindig a tartózkodásuk valamilyen módon veszélybe kerül Magyarország területén. Ebben az ügyben itt egy szerbből, koszovói férfiről van szó, aki 2002-ben érkezett Magyarországra, édesanyjával, magyar állampolgár élettársával és magyar gyermekével élnek itt Magyarországon, magyarul jól beszél, érdekességképpen több pékséget is üzemeltet megélhetési forrásaként, de aztán különböző bűncselekményekkel összefüggésben merült fel a neve, ezért az addig stabil tartózkodása és ezzel kapcsolatos tartózkodási jogalapok megdőltek, ezt a magyar hatóságok a mostanitól független eljárásokban rendezték, és az egész ügy oda ért végül, hogy nem csak hogy a tartózkodási jogának az alapjául szolgáló dokumentumokat vonták tőle vissza, meg a magát a tartózkodási jogot is, hanem a Magyar Idegenrendészeti Hatóság vele szemben 3 év időtartamra beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el, valamint elrendelte ezzel összefüggésben a Schengen információs rendszerben egy figyelmeztető jelzés elhelyezését, és ezután az érintett férfi határozattal szemben nyújtott be keresetet a fővárosi törvényszékhez, ez a magyar bíróság pedig a jelen üggyel összefüggésben több uniós jogszabály, nevezetesen a visszatérési irányelv, ez a 2008/115-ös, ez egy jól ismert irányelv, az uniós polgárságra vonatkozó szabályok, tehát a szerződésnek az uniós polgárságra vonatkozó rendelkezései, valamint a karta értelmezését kérte az Európai Bíróságtól. Egészen konkrétan pedig azzal kapcsolatban voltak kételjei, hogy a magyar hatóságok úgy hozhattak ilyen beutazási tilalmat és tartózkodási tilalmat az érintettel szembe, hogy nem vették figyelembe azt, hogy amikor ugye arról volt szó, hogy az ő tartózkodása Magyarországon veszélyt jelenthet, közvetlen és súlyos veszélyt az ország nemzetbiztonságára, de nem vizsgálták az érintettnek a személyi és családi körülményeit, valamint a családi egységének a kérdését, és hogy ezt vizsgálni kellett volna mind az uniós polgár családtagok helyzete szempontjából, mind pedig az érintett helyzete szempontjából, akivel szemben ezt az intézkedést meghozták. És ezzel kapcsolatban egy mellékkérdésként pedig a magyar hatósági gyakorlatot is kifogásolt, amely szerint az ilyen beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő határozatokkal szemben, vagy az ilyen határozatokat később felfüggesztő bírósági határozatokat nem hajtják végre a magyar hatóságok, arra hivatkozva, hogy ők már a Schengen információs rendszerbe figyelmeztető jelzést helyeztek el, és hogy van egy ilyen eljárás, amely tulajdonképpen nem lendíti mozgásba az adminisztrációt egy bírósági döntéssel ellentétben sem, tehát hogy bírósági döntés ezzel ellentétes követelményével sem, ez összhangban van-e az már említett uniós szabályokkal.
Milyen döntést hozott végül az Európai Bíróság?
A bíróság végül, ugye, ahogy mondtam, megvizsgálta több oldalról a kérdést, tehát magának a családtagoknak a helyzetéből, ugye rájuk nem alkalmazandó a visszatérési irányelv, mert nem őket küldték vissza, vagy nem őtőlük tagadták meg a belépést. Viszont a Ruiz Zambrano ítéletre, még egy, jól emlékszem, 2011-es ítéletre alapozva az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20-as cikkét alkalmazhatónak találta a bíróság, és ennél fogva megállapította, hogy a magyar hatósági gyakorlat ellentétes azzal, hiszen vizsgálnia kellett volna azt, hogy a beutazási tilalom hatály alatt álló személy áll-e olyan eltartott viszonyban uniós polgárokkal, amely esetben az ő távoltartása Magyarországtól vagy az uniós területétől azzal az eredménnyel járna, hogy nem tudná a családtagjával a kapcsolatot tartani, sőt adott esetben magának az uniós polgárnak, akik a kiskorú gyermeknek el kellene hagyni az unió területét ahhoz, hogy a családi kapcsolatait fenntarthassa. Tehát ezeket a kérdéseket nemhogy ez alapján döntöttek volna, figyelembe se vették a magyar hatóságok a döntésük során. Ez ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20-as cikkével, az uniós polgárságra vonatkozó cikkével. A másik oldalról pedig a visszatérési irányelv, az pedig ugye az érintett részéről, tehát akivel szemben ezeket a hatósági intézkedéseket elrendelték, ott is figyelembe kellett volna venni azt, hogy az egészségi állapotát, családi életét, gyermekeinek mindenek felett álló érdekét, és ezeket kimondottan az irányelv írja elő, és ezeket a követelményeket a magyar hatóságoknak értékelniük kellett volna. Amennyiben pedig, hát ez nem történt meg, és itt jelen esetben erről volt szó, az ellentétes az irányelvvel. A bíróság tovább is ment egyébként ennél, és azt mondta, hogy nem csak a hatósági gyakorlat, hanem egy olyan jogi helyzet, illetve nemzeti jogi követelményrendszer, amely egy ilyen hatósági gyakorlathoz vezet, az sem egyeztethető össze az uniós joggal. Továbbá pontosította azt is, hogy ha az uniós jogot alkalmazó bíróság egy ilyen nemzeti jogi és hatósági gyakorlatba ütközik, akkor a nemzeti jogi rész tekintetében az Európai Bíróság szokásos ítélkezési gyakorlata szerint ilyenkor úgy kell értelmezni a nemzeti jogot, amennyire csak lehet az uniós jog értelmében, ha pedig ez nem megy, akkor félre kell tenni a nemzeti jognak az uniós joggal ellentétes rendelkezését, és ha ez szükséges, akkor közvetlenül az irányelv érintett cikkét kell alkalmazni, ahol ezeket a követelményeket, tehát figyelembe kell venni a családi életet, egészségi állapotot, kiskorú gyermek helyzetét, ezeket közvetlenül kell alkalmaznia. Plusz még azt is kimondta az Európai Bíróság, hogy az is ellentétes az irányelvvel, ahogy a közigazgatási hatóság nem veszi figyelembe a bíróságoknak az azzal kapcsolatos döntését, hogy felfüggesztik a végrehajtását a közigazgatási hatóságnak egy későbbi, akár egy előzetes döntéshozatali eljárás lezárulásának a végéig, és ezt csupán azon az alapon akarták a nemzeti hatóságok ezt megakadályozni, hogy ők már ezt az információt bevitték a Schengeni információs rendszerben. A bíróság szerint ez egy nem elfogadható megoldás.
Végül az április 18-án kihirdetett Afrin ítélet a bevándorlási politika egy másik aspektusával, nevezetesen azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy milyen módon lehet előterjeszteni családegyesítés iránti kérelmet. Hogyan került az ügy a Nemzeti Bíróság elé, és miért tartotta szükségesnek ez a bíróság a luxemburgi bíróság megkeresését?
Hát ez az ügy, ez egy sokadik hullám azoknak az ügyeknek, ahol ugye Szíriából próbálnak menedékkérők az unió területére eljutni, és ott menekültügyi eljárást indítani különbözőféle módon. És úgy sok egyszerűen merül fel az a probléma, hogy itt logisztikai nehézségek vannak Szírián belül, nem lehet csak úgy utazgatni ide-oda. Sokszor egyébként Belgiumnak is volt már olyan ügy, ahol láttuk, hogy nem is Szíriában van a nagykövetsége, hanem Libanonban, és oda kell eljutniuk ezeknek a személyeknek, hogy menekültügyi eljárást indítsanak. Ebben az ügyben a családból, egy szír családból a családfő eljutott Belgiumba, és ott el is ismerték menekültként, viszont a családja Szíriában maradt, és ők szerettek volna utána menni, ugye a menekültek családegyesítésére vonatkozó szabályok alkalmazása keretében, szerettek volna eljutni Belgiumba. És ezért e-mailben, meg levélben kérelmet intéztek a belga hatóságokhoz, mivel hogy lehetetlen volt az, hogy egyébként a belga jogáltal megkövetett módon elmenjenek az ő ügyükbe illetékességgel rendelkező belga nagykövetséghez, amelyik talán Libanonban lett volna, talán már Szíriában, azt nem derült ki ebből az ügyből konkrétan. Nem tudtak oda elmenni, a belga hatóságok pedig azt mondták, hogy másképp nem lehet családegyesítést kezdeményezni, ezért később aztán az érintettek a belga bíróságok előtt eljárást indítottak, és a kérdés pedig az, hogy ez a belga szabályozás, amelyik ezt így megköveteli, hogy ott kell lenni a családegyesítésre vonatkozó kérelem benyújtásakor a belga nagykövetségen, ez ellentétese az uniós joggal, vagy nem?
Milyen választ adott a kérdésre a luxemburgi bíróság?
A bíróság határozott választ adott, ez a megoldás nem egyeztethető az uniós joggal, hiszen ráadásul az volt a probléma még ezzel a megoldással, hogy ezt kivételt se engedélyezett, kiviteles lehetőséget sem akar, mert hogyha rendkívüli körülmények akadályozzák az érintetteket, hogy eljussanak a belga nagykövetségre, akkor ezek alkalmazandóak lettek volna, nem voltak ilyen rendkívüli körülmények, tehát ez így, ahogy ez a belga szabályozás ezt a kérdést rendezte, nincs összhangban a vonatkozó uniós szabályokkal. Annyit még a bíróság pontosított egyébként, hogy arra lehetőségük van a tagállamoknak, hogy tehát arra nincs, hogy megköveteljék ilyen helyzetekben új módon, hogy nincs lehetőség kivételes eljárásra, akkor, hogyha ezt a körülmények megkövetelik. Ez ugye nincs összhangban az uniós joggal. Az összhangban lehet, hogyha egy olyan szabályozást fogadnak el, amely később teszi kötelezővé azt, hogy az érintett személyek megjelenjenek a nagykövetségen, vagy a belga hatóságok előtt, de személyesen a menekült ügyi eljárásukkal összefüggésben, de ott is azért a bíróság korlátozásokat fogadott el, tehát ez a lehetőség sem korlátlanul biztosított a tagállamok számára, viszont az, hogy egy ilyen utólagos kötelezettséget fogadjanak el, az megengedhető az uniós jog szempontjából.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra.
Én is köszönöm a figyelmet a hallgatóknak és a viszonthallásra.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.